Fél kilenckor érkezett meg az orvos. Véleménye nem volt kedvező, de nem hitte, hogy a veszély közvetlenül fenyeget. Ismertette a jobbulás és a visszaesés változó tüneteit, melyektől az aggasztján élete és szellemi épsége függ. Jobb lenne, ha mielőbb meghalna. Ezzel búcsúzott a doktor. Özen Biason gondjaira bízta Gorió bácsit, és elindult, hogy ne szigennének elvigye az aggasztó híreket. Még vérében volt a családi kötelességek tudata. Úgy gondolkodott, hogy ilyenkor nem lehet szó szórakozásról. Gorió már teljesen ernyetnek látszott, de mikor Rastignac elindult, hirtelen felült az ágyában. Mondja meg neki, hogy azért csak mulasson jól, kiáltott utána a fiatalember. Fájdalomtól feldúlt lelkiállapotban állított be Delfinhez. Az asszony már megfésülködött, estei cipőt is húzott, úgyhogy már csak a báli ruhát kellett fölvennie, de úgy volt ezzel, mint a festők a kép befejezése előtt az utolsó ecsetvonások. Több időt vesznek igénybe, mint maga a festmény. Mi az? Nincs felöltözve? Kérdezte Delfin. De asszonyom, az apja...
Megint az apám, vágott a szavába az asszony. Nem kell, hogy kitanítson, mivel tartozom neki, elég régen ismerem az apámat.
Egy szót se többet, Özen. Csak akkor hallgatom végig, ha estei öltözékben lesz. A lakásába Terez mindent előkészített, a kocsim készen áll, üljön be, siessen vissza, majd a bálba menet, beszélünk apámról, idejébe kell indulnunk, mert ha bekerülünk a kocsisorba, jó, ha 11-re megérkezünk. Asszonyom, menjen egy szót se! Mondta, és besuhant a budoárba, hogy feltegyen egy nyakéket. Menjen már, Özen úr, a bároné komolyan haragszik, szólt Terez, és kituszkolta a fiatalembert, akit elrémített. Ez az elegáns apagyilkosság. Öltözködés közben a legszomorúbb, legcsüggesztőbb gondolatok gyötörték. Sár tengernek látta a nagyúri világot, aki a lábát belemártja, nyakig elmerül benne. Itt csak hitvány bűnöket követnek el, dörmögte. Vautrin különbözeknél. Látta a társadalom három fő élet megnyilvánulását. Az engedelmességet, a küzdelmet és a lázadást, a családot, a világot és Vautrint. Nem mert állást foglalni. Az engedelmesség unalmas volt, a lázadás, a lehetetlen, a küzdelem bizonytalan. Gondolatban visszatért családja körébe. Eszébe jutottak az otthoni élet tiszta érzései, a szerettei közt eltöltött napok. Ezek a drága lények, akik a családi tűzhely természeti törvényeihez alkalmazkodtak, megtalálták a teljes, folytonos, zavartalan boldogságot. Bár rajzottak benne a jó gondolatok, mégsem érzett magában elég erőt, hogy a tiszta lelkek hitével álljon Delfin elé, és a szeretet nevében intse őt erényre. Megkezdett nevelése már megtermette gyümölcseit, már önző módon szeretett. Kitapintotta, megismerte Delfin szívének természetét. Sejtette, hogy akár apja holttestén át is képes elmenni a bálba. Ahhoz, hogy a bölcs tanácsadó szerepét játssza, gyenge volt. Nem merte magára haragítani az asszonyt, és nem tudta volna magát rászánni, hogy elhagyja. Sohasem bocsátaná meg, hogy ezúttal vele szemben nekem volt igazam, gondolta. Aztán meghányta vetette az orvosok kijelentéseit, azzal áltatta magát, hogy az öreg Gorió nem olyan veszedelmesen beteg, mint hitte. Végül képtelen okoskodásokkal próbálta igazolni Delfint. Ő nem tudja, milyen állapotban van az apja. Az öreg is elküldeni a bálba, ha meglátogatná. A társadalmi törvény a maga kérlelhetetlenségében gyakran elítél olyan bűnöket is, melyekre mentségül szolgál az a számtalan változás, ami a jellemek különbözőségénél, az érdekek és helyzetek eltérő voltánál fogva jelentkezik a családokban. Özen álmítgatni akarta önmagát, kész volt lelkiismeretét is feláldozni szerelme oltárán.
Két nap óta minden megváltozott életében. Az asszony felkavarta a lelkét, elsápasztotta családi érzését. Mindent elharácsolt tőle a maga hasznára. Rastignac és Delphine olyan körülmények közt kerültek össze, hogy legforróbb gyönyörökben dúskáltak. Szenvedélyüket megnövelte a gyönyör, pedig az rendszerint gyilkosa a szenvedélynek. Amikor övé lett a nő, Özen ráeszmélt, hogy addig csupán kívánta, csak a boldogság beteljesülése után szerette meg. Talán nem is más a szerelem, mint hála érzett a gyönyörért. Nem bánta, hogy hitvány-e az asszony vagy fenköl. Özen imádta a neki adott és tőle kapott kéjekért. Delphine is úgy szerette Rastignacot, ahogyan Tantalos szerette volna az angyalt, aki csillapítja éhségét és eloltja kiszáradt torkának szomját. Hogy van az apám? Kérdezte Nosigenné, amikor Özen báli öltözékben visszatért hozzá. Nagyon rosszul. Ha szeret, akkor elmegyünk hozzá. Igen, de majd csak a bál után. Légy kedves, drága Özenem, ne tarts elkölcs prédikációt, hanem gyere. Elindultak. Özen útközben szótlan volt. Mi baja? Kérdezte Delphine. Hallom az apja halálörgését, válaszolta Özen rosszaló hangsúllyal, és a fiatalság tüzes ékes szólásával kezdte elmondani, miért kegyetlen lépésre ragadta Rösztónét a hiúság, mi halálos rohamot váltott ki az apából utolsó önfeláldozó cselekedete, és hogy milyen áron jutott Anasztázi tündöklő báli ruhához. Delphine elsírta magát. Csúnya leszek a sírok, gondolta, és felszállította a könnyeit. Ápolni fogom apámat, nem mozdulok el ágya mellől, mondta azután. Látod, azt akartam, hogy ilyen légy, kiáltott Rastignac. 500 kocsi lámpafényei világították meg a Bozéan palota környékét. A kivilágított kapu mellett kétfelől egy-egy csendőr posztolt, csak úgy özönlött oda az előkelő világ, mindenki vetélkedve akarta látni ezt a nagy dámát bukása pillanatában. Nosigenné és Rastignac érkezésekor már zsúfolva volt a palota földszintje. Azóta, hogy az egész udvar összesereg lett a Montpresier kisasszonynál, mert 14. Lajos elszakította tőle kedvesét, nem történt szerelmi dráma, amely nagyobb felkűnést keltett volna, mint Bozéanné esete. Most a majdnem királyi rangú Bourgogne család utolsó leánysarja emelkedett felül balsorsán, és az utolsó pillanatig uralkodott a társaságon, amelynek hívságait világéletében csak azért tette magáévá, hogy szenvedélyének diadalát szolgálják. Párizs legszebb női díszítették szalonjait öltözékük pompájával és mosolyuk derűjével. Az udvar legelőkelőbbjei, nagykövetek, miniszterek, mindenféle kitűnőségek nyüzsögtek a vikomtnék körül. Érdemkeresztek, rengyelek, szalagok ékes tarkaságban, megszólalt a zenekar az aranytól tündöklő palotában. A házúrnője azonban mindent sivárnak látott. Bozéanné az első szalon ajtajában állva fogadta úgynevezett barátait. Fehér ruhát viselt, egyszerűen fésült hajában semmiféle díszt. Nyugodtnak látszott, nem mutatott se fájdalmat, se büszkeséget, de jó kedvet sem színlelt. Senki sem olvashatott a lelkében. Márvány jobbénak nézhette volna valaki mosolya, melyel meghitt barátait üdvözölte, néha gúnyos volt. Egyébként mindenki olyannak látta, mint máskor. Amilyen akkor volt, amikor a boldogság napfényében sütkérezett. Úgyhogy a legérzéketlenebbek is megcsodálták, ahogyan a fiatal római nők tapsoltak a gladiátornak, aki mosolyogva tudott meghalni. A társaság mintha azért özönlött volna díszbe, hogy búcsút vegyen egyik fejedelem nőjétől. Féltem, hogy nem jön el, szólt Rastignachoz. Asszonyom, válaszolta Özen, megindultam, mert a vikomtné szavait szemrehányásnak vette. Azért jöttem, hogy utolsóként távozzam. Köszönöm, mondta Bozeanné, megszorítva a kezét. Ön itt talán az egyetlen, akiben megbízhatok. Barátom, szeressen olyan nőt, akit sírik kell szeretni, és ne hagyja el soha azt, akit szeret. Karon fogta Rastignachot, és a játékterembe egy pamlakhoz vezette. Menjen el a Márkihoz, mondta azután. Jacques a kommunikon majd elkíséri, és átad önnek egy neki szóló levelet. Leveleimet kérem vissza tőle. Remélem visszaadja valamennyit. Ha a levelek önnél lesznek, menjen fel a szobámba. Nekem majd jelenteni fogják. Felállt, hogy üdvözölje legjobb barátnőjét, Lange hercegnét, aki szintén eljött. Rastignac távozott, hogy felkeresse Ahuda Márkit. A Rochefide palotában talált rá, mert ott töltötte az estét. A Márki elvitte saját lakásába, átadott neki egy dobozt, és így szólt, benne van mind. Úgy látszott, mintha beszélni akarna Özennel, akár azért, hogy a bál eseményeiről és a vikomtnéről kérdezősködjön, akár azért, hogy bevallja neki, hogy talán már is megbánta a házasságát, ami később úgy is lett. De aztán megvillant szemében a gőg, és szánalomra méltó bátorsággal eltitkolta a legnemesebb érzéseit. Kedves Özen, ne szóljon neki semmit rólam, csak ennyit mondott. Bánatos baráti indulattal megszorította Rastignac kezét, és intett neki, hogy menjen. Özen visszatért a Bozian palotába, a vikomtné szobájába vezették, ott utazásra való előkészületeket látott. Leült a tűz mellé, és mélységesen elszomorodva nézte a cédrusfa ládikót. Bozianné az Iliász istennőjének arányaira nőtt meg a szemében. Barátom, szólt a szobába lépő vikomtné, és Rastignac vállára tette a kezét. Özen fölnézett. Unokanővére könnyezve, égnek emelt szemmel állt előtte. Hirtelen kinyújtotta egyik kezét, elvette a dobozt, a tűzbe dobta, és nézte a lángok közt hamvadó leveleket. Táncolnak. Eljöttek mind pontosan, ám a halál sokáig fog váratni magára. Cst, barátom, szólt, és egyik ujját a megszólalni akaró Rastignac szájára tette. Soha többé nem látom Párizst és a társaságot. Reggel 5-kor utazom, hogy eltemetkezzem valahol Normandiában. Délután 3 óra óta kénytelen voltam útra készülődni, okmányokat aláírni, függő ügyeket intézni. Senkit sem küldhettem ahhoz a elhallgatott. Biztos voltam benne, hogy ott lesz azoknál. Fájdalomtól bénultam megint elhallgatott, ilyenkor kínszenvedés minden pillanat, és vannak szavak, amelyeket kimondani lehetetlen. Aztán meg folytatta, számítottam rá, hogy megteszi nekem ezt az utolsó szolgálatot. Szeretném valami zálogát adni barátságomnak. Gyakran gondolok majd magára. Jónak és nemesnek, fiatalnak és tisztának ismertem meg ebben a világban, ahol oly ritkák ezek a tulajdonságok. Szeretném, ha én is eszébe jutnék olykor. Nézze, mondta körül pillantva. Itt van ez a ládikó, a kesztyűimet tartottam benne. Valahányszor kivettem belőle egy pár kesztyűt, mielőtt színházba vagy bálba mentem. Úgy éreztem, szép vagyok, mert boldog voltam. Mindig kedves gondolatokkal nyúltam ez a ládikóhoz. Sok van benne a lényemből, szinte az egész Bozianné, aki nincs többé. Fogadj el emlékül. Lesz rá gondom, hogy elvigyék a lakására, az Artois utcába. Nos igen, négy gyönyörű ma este. Szeresse őt nagyon. Ha nem látnánk egymást többé, legyen meggyőződve barátom, hogy szívből kívánom a javát, mert maga is jó volt hozzám. Menjünk le. Nem akarom, hogy azt higgyék, sírtam. Előttem az örökké valóság, egyedül leszek, senki sem kéri számon könnyeimet. Hadd nézzek itt, még egyszer körül elhallgatott. Egy pillanatra eltakarta a kezével a szemét, aztán megtörölte, meg most a hideg vízzel. Menjünk, mondta, és karonfogta a diákot. Rastignac még sohasem érzett olyan megrendülést, mint ennek a nemesen tűrtőztetett fájdalomnak a láttára. Visszatértek a bálba, és Özen körbesétált Bozánnéval. Ez volt a bájos asszony utolsó gyengét figyelmessége. Özen csak hamar megpillantotta a két nővért. Rösztóné pompásan festett, kirakatba tett gyémántjaival, bizonyára égették a bőrét. Utoljára viselte őket. Bármekkora erőt adott neki gőgje és szerelme, nehezen állt a férje tekintetét. Ez a látvány nem volt alkalmas arra, hogy felvidítsa Rastignacot. A két nővér gyémántjai alatt Goriot apó koldus nyoszajáját látta, a vikomtné félreértette levertségét, és elhúzta tőle a karját. Menjen csak, nem akarom megfosztani az élvezettől, mondta. Özent mindjárt magához intette Delfin, boldog volt a sikerétől, és alig várta, hogy a diák előtt kiteregethesse mindazt a hódolatot, amit ebben a társaságban aratott, ahová remélte, most már majd befogadják. Milyennek találja a nazit? Kérdezte. Az apja halálát is leszámította, mondta Rastignac. Reggel 4 óra felé gyérülni kezdett, a szalonokban hemzsegő tömeg, a zene elhallgatott. Langé hercegné és Rastignac egyedül maradt a nagy szalomban. Abban a hiszemben, hogy csak a diákot találja ott, a vikomtné is bement, miután elbúcsúzott Bozánnétól, aki mielőtt aludni tért, többször is elismételte. Rosszul teszi kedvesem, hogy ilyen fiatalon a magányba zárkózik, maradjon inkább köztünk. A hercegné láttára Bozánné nem bírta elfojtani meglepetését. Én értem magát, Clara, mondta hercegné. El akar menni a soha viszont nem látásra. De mielőtt elmegy, meg kell, hogy hallgasson engem. Meg kell értenünk egymást. Karonfogta barátnőjét, bevezette a szomszédszobába, könnyes szemmel nézett rá, megölelte, és kétfelől arcon csókolta. Nem akarok hidegen elválni magától, nagyon furdalna a lelkiismeret. Rám úgy számíthat, mint saját magára. Ma este nagy volt. Úgy éreztem, méltó vagyok magához, és szeretném ezt bebizonyítani. Vétettem maga ellen, nem mindig voltam magához jó, bocsásson meg, drágám. Sajnálom, ha megbántottam, szeretném visszavonni a szavaimat. Kettőnk lelkét ugyanaz a fájdalom köti össze, és nem tudom, melyikünk lesz a boldogtalanabb. Montribon ma nem volt itt, érti. Aki magát ebben a bálban látta, Clara soha sem fogja elfelejteni. Én még egy utolsó kísérletet teszek. Ha nem sikerül, zárdába vonulok. Maga hová megy? Courcelles-be, Normandiába. Megbékélni, imádkozni akarok, amíg Isten magához nem szólít. Jöjjön, Rastignac úr, szólt a vikomtné megindultan, mert eszébe jutott, hogy a fiatalember vár a hívására. A diák letérdelt, unokanővére előtt kezet csókolt neki. Isten vele, Antoinette, folytatta Bozánné. Kívánom, legyen boldog. Magáról tudom, hogy boldog, szólt a diákhoz, mert fiatal, és még hisz valamiben. Amikor most távozom ebből a világból, áhítatos gondolatok, őszinte érzelmek vesznek körül, mint némely kiváltságos haldoklót. Rastignac 5 óra tájban ment el, s még látta Bozianét az utazó batárban, hallotta utolsó búcsú szavait. Könnyek között búcsúzott a vikomtné jeléül annak, hogy a szív törvényei a legelőkelőbb emberekre is érvényesek. Az ő életük sem mentes a bánattól. Azok állítását cáfolóan, akik hízelegni akarnak a népnek. Özsen a nyírkos idegbe gyalog ment a Vokéház felé. Kijárta az életiskoláját. Szegény Goriopo menthetetlen, ezzel fogadta Bianchon Rastignacot, amikor ez belépett öreg szomszédjához. Barátom, mondta Özsen, miután megnézte az alvó aggastyánt, menj. Vállald a szerény sorsot, amelyen túl vágyaid nem csapongnak. Az én sorsom a kárhozat, az is marad. Bármennyi rosszat hallasz is a nagyvilágról, hidd el. Nincs az a Javelé, aki híven ábrázolhatná arany és drágakövek alatt rejtőző szörnyűségeit. Délután 2 óra tájt Rastignacot fölkeltette Bianchon. El kellett mennie, megkérte át barátját, vigyázzon Gorióra. A beteg állapota a délelőtt folyamán erősen rosszabbodott. 2 napja, vagy talán 6 órája sincs már hátra, mondta az orvos növendék. Mégsem adjuk fel a harcot az életéért, az ápolása költséges lesz. Szívesen leszünk mellette beteg ápolók, de nekem egy garasom sincsen. Kiforgattam a zsebeit, átkutattam a fiókjait, sehol semmi. Egy világos pillanatában megkérdeztem, azt felelte, hogy nincs egy árva fityingje sem. Nálad mennyi van? Van még 20 frankom. De elmegyek játszani, nyerni fogok, és ha veszítesz, akkor kérek pénzt a vőitől és a leányaitól, és ha nem adnak, firtatta tovább Bianchon. E pillanatban nem is a pénzszerzés a legsürgősebb, lábától tomporáig forró mustárral kell borogatni az öreget. Ha jajgat, akkor talán használ neki. Tudod, hogy kell csinálni, azon kívül Krisztóf majd segít neked. Én elmegyek a gyógyszerészhez, és kezeskedem az orvosságokért, amiket hozatunk. Kár, hogy a szerencsétlent nem vitettük el a kórházunkba, ott jobb helye lenne. Gyere, beültetlek hozzá, nem mozdulj mellőle, amíg vissza nem jövök. A két fiatalember belépett a beteg aggasztján szobájába. Özsen ilyetten látta, mennyire megváltozott az arca, dúlt lett, sápadt, beesett. Hogy van, apus? Kérdezte az ágy fölé hajolva. Gorió rávetette homályos szemét, Özsenre figyelmesen nézte, de nem ismerte meg. A diák nem bírta ki ezt a látványt, könyvszökött a szemébe. Bianchon, nem kellene elfüggönyözni az ablakot? Kérdezte. Nem, a légköri viszonyok már nem adnak rá.
Túl szép lenne, ha érezné a hideget vagy a meleget. Tűzre azonban szükségünk lesz, hogy gyógyteát és egyebeket forralhassunk, majd küldök rőzsét, azzal fűthetünk, amíg nincs fánk. Tegnap és ma eltüzeltem a tiédet és a szegény öreg minden apró fáját is. Nedves volt itt minden, a víz csepegett a falakról, alig tudtam kiszárítani a szobát. Krisztóf kisöpörte, olyan volt, mint egy istálló. Nagy volt a bűz is, borókát kellett égetnem. Úristen, sóhajtott Rastignac, vezzeg a leányai. Nézd, ha inni kér, adj neki ebből, mondta a medikus, és egy nagy fehér bögrére mutatott, ha nyög. Ha a hasa forró és kemény, akkor Krisztóf segítségével adj neki, tudod már. ha megint erős izgalomba jönne, ha sokat beszélne, még ha egy kicsit félrebeszél is, ne aggasszon. Nem lenne rossz jel. De küld el rögtön Krisztofot a Sosen kórházba. Főorvosunk egyik kollégám, vagy én, szóval valamelyikünk eljön, és majd bőrégető kupokat alkalmazunk. Ma reggel, mielőtt te aludtál, konziliumot tartottunk. Jelen volt dr. Gall egyik tanítványa, az Hotel Dieu kórház főorvosa, és a mi főorvosunk. Az urak érdekes tüneteket állapítottak meg, továbbá is figyelni fogjuk a betegség lefolyását, hogy tiszta képet kapjunk fontos tudományos kérdésekben. Az egyik orvos azt állítja, hogy különös dolgok történhetnek, ha a vérnyomás valamelyik szervre erősebben hat, mint a többire. Figyelj hát jól, ha beszélni találna, hogy meg tud állapítani, miféle eszmekörből valók a szavai. Vajon emlékezésre, töprengésre, ítéletalkotásra vallanak-e, anyagi természetűek-e, vagy érzelmiek, tervezgete a beteg, vagy a múltba tekint, szóval azon légy, hogy pontos jelentést adhass nekünk. Lehetséges, hogy a beszivárgás az egész szervezetére kiterjed, akkor olyan tompultan fog meghalni, amilyen most. Az ilyenfajta betegség kiszámíthatatlan. Ha a bomba itt robbanna, mondta Biason a beteg nyakszirtjére mutatva, különleges tünetek lehetségesek. Ilyenkor megeshet, hogy az agy visszanyeri egyik-másik képességét, és a halál lassabban áll be. A vérsavó elkerülheti az agyat, és olyan pályát futhat be, amelyek irányát csak a boncolás mutathatja ki. A gyógyíthatatlanok menhelyén van egy elhűlt aggasztján, akinél a vérsavó a gerincoszlop irányában terjeszkedett. Borzalmasan szenved, de él. Jól mulattak a drágáim, szólalt meg Gorió apu. Egyszerre megismerte Özsent. Folyton a leányaira gondol, mondta Bianchon. Százszor is elmondtam a éjjel. Táncolnak, ő megkapta a ruháját. Nevükön szólongatta őket, vigyen el az ördög, megríkatott az esengésével. Delfin, kis delfinem, nazi, becsület szavamra sírni kellett. Delfin, ugye itt van? Tudtam, motyogta az aggasztján, és megszállottan nézte az ajtót és a falakat. Lemegyek, megmondom Szilvinek, készítse elő a mustárborogatást, kiáltott Bianchon, a pillanat kedvező. Rastignac magára maradt az aggasztjánnal, leült az ágy lábához, szemét az ijesztően fájdalmas arcra meresztette. Bozéanné elvonult a világtól, ez itt meghal, tűnődött. Tiszta lelkek nem maradhatnak meg sokáig ebben a világban. Hogy is férnének össze a nagy érzések a hitvány kicsinyes felületes társadalommal? Emlékképek merültek fel benne a bárról, amelyen részt vett, és különös ellentétben voltak ennek a halálos ágynak a látványával. Egyszer csak megjelent Bianchon. Ide figyelj, Özsen. Beszéltem a főorvosunkkal, ide rohantam. Ha visszatér az öntudata, ha beszélni hallod, adj neki törzsborogatást, úgyhogy nyakszirttől tomporig ellepje a mustár, és hívass bennünket azonnal. De kedves Bianchon, úgy tudományos észleletről van szó, vágott közben az orvosnövendék az újonc kutató tüzes buzgalmával. Úgy látom, jegyezte meg Özsem, egyedül én ápolom az öreget puszta szeretetből. Ha láttál volna ma reggel, nem beszélnél így, válaszolt Bianchon sértődöttség nélkül. Az orvosok, akiknek már régi gyakorlatuk van, csak a betegséget látják, én azonban pajtás még látom a beteget is. Elment. Özsen egyedül maradt az aggastyánnal, szorongva várta a krízist, amely csak hamar be is következett. Ön az, kedves gyermekem, szólt Gorió apó felismerve Özsent. Jobban van, kérdezte a diák, és megfogta a kezét. Jobban. A fejemet, mint a prés szorította volna, de már enged a nyomás. Látta a leányaimat? Itt lesznek, nem sokára. Sietve jönnek, ha megtudják, hogy beteg vagyok. Mennyit ápoltak a Zsozim utcába. Istenem, bár csak tiszta lenne a szobám, hogy rendesen fogadhatnám őket. Egy fiatalember minden aprófámat felégette. Hallom, Krisztofot vigasztalta Özsen, éppen fáthoz a fiatalember küldi. Jó, de miből fizessem ki, egy garasom sincs, gyermekem, mindent odaadtam. Koldusorban vagyok. Legalább szép volt az a laméruha. Jaj, hogy szenvedek. Köszönöm, Krisztof fiam. Isten fizesse meg nekem már. Nincs semmim. Majd én kifizetlek Szilvit is, súgta a fiú fülébe Özsem. Ugye, Krisztof, leányaim azt mondták, hogy eljönnek. Menj vissza most hozzájuk, kapsz 5 frankot. Mondd meg nekik, hogy rosszul érzem magam. Szeretném látni, megcsókolni őket, mielőtt meghalok, mondd meg, de ne ijesz rájuk túlságosan. Rasszinyak intésére Krisztof távozott. Eljönnek, ismételte az aggastyán. Ismerem őket. Az a jó delfin, hogy fog bánkodni, ha meghalok. Nazi is. Szeretnék életben maradni, hogy ne ríkassam meg őket. Meghalni, kedves Özsenem, annyi, mint nem látni őket többé. Nagyon unalmas lesz nekem a túlvilág. Egy apának pokol az, ha gyermekei nélkül van, ezt kitapasztaltam, mióta az enyém férhez mentek. Az én mennyországom a Zsasszin utcában volt, ugye, ha a mennyországba jutok, visszatérhetek a földre, hogy mint szellem körülöttük lehessek. Hallottam ilyesmiről, igaz lehet? Most olyanoknak látom őket, amilyenek a Zsasszin utcában voltak. Reggel bejöttek a szobámba. Jó reggelt, papa, mondták. Térdembe ültettem őket. Mennyit évődtünk, bolondoztunk. Ők kedves-kedve cirógattak. Minden nap együtt villás reggeliztünk, együtt tebédeltünk. Apa voltam, gyönyörködtem a gyermekeimben. A Zsasszin utcában még nem okoskodtak, nem tudtak a világról. Nagyon szerettek engem. Istenem, miért is nem maradtak kicsinyek? Jaj, nagyon szenvedek, szétpattan a fejem. Ó, bocsássatok meg, gyerekeim, iszonyúan szenvedek, ezek valódi fájdalmak. Általatok alaposan megedződtem a szenvedésre. Istenem, ha csak a kezüket kezemben tarthatnám, nem érezném a kint. Gondolja, hogy eljönnek? Krisztof oly ostoba, magamnak kellett volna oda mennem, ő látni fogja őket, én nem, de hiszen ön tegnap ott volt a bálban. Mondja, milyenek voltak, ugye? Nem tudták, hogy beteg vagyok, különben nem táncoltak volna, szegénykéim, nem akarok tovább beteg lenni, még igen nagy szükségük van rám. Vagyonuk veszélyben forog, és minő férjeknek vannak kiszolgáltatva. Gyógyítsatok meg! Gyógyítsatok meg! Meg kell gyógyulnom, mert nekik pénzre van szükségük, és én tudom, hol lehet szerezni. Elmegyek Odesszába finomított keményítőt gyártani. Van itt észmilliókat. Fogok keresni. Ó, iszonyúan szenvedek. Gorió elhallgatott. Úgy látszott, minden erejét összeszedi, hogy kibírja a fájdalmat. Ha ők itt volnának, nem panaszkodnék, mondta. Mi panaszom is lehetne. Elszunnyadt. Hosszabb idő telt el, Krisztóf hazajött. Rastinyák abban a hiszemben, hogy Gori apu még alszik, hangosan elmondatta a fiúval, mit végzett. Uram, először a grófnéhoz mentem, nem beszélhettem vele, mert javában tárgyalt a férjével. Sürgetésemmel maga Resto jött ki. Gori úr halálában, mondta, ennél okosabbat nem is tehetne, feleségem, ahogy fontos ügyeket kell elintézni, ha végeztünk, elmegy az apjához. Nagyon mérgesnek látszott a gróf úr. Éppen el akartam menni, amikor a grófné kijött az előszobába egy ajtón, amelyet addig nem vettem észre. Így szólt hozzám, Krisztóf, mondd meg apámnak, hogy komoly megbeszélésem van a férjemmel, nem hagyhatom itt. Gyermekeim életéről vagy haláláról van szó, de mihelyt befejeztük, sietek hozzá. A bárónénál sem jártam jobban, nem láttam, nem beszéltem vele. Jaj, mondta a szobalány úrnőm, negyed hatkor jött meg a bálból, most alszik, ha délelőtt felébresztem, összeszíd, ráér megtudni a rossz hírt. Ha Csenget értem, megmondom neki, hogy az apja rosszabbul van. Hiába kérleltem, semmire sem mentem vele. Kérdezősködtem a báró után is, de nem volt otthon. Egyik lányos sem jön el, kiáltott Rastinyák. Írni fogok nekik. Egyik sem, válaszolt az aggasján, és felült. Dolguk van, alusznak, nem jönnek el. Meg kell halnunk, hogy megtudjuk, mi lakik a gyermekeinkben. Barátom, ne nősüljön, ne akarja, hogy gyermekei legyenek. Ön az életüket adja nekik, ők a halált adják cserébe. Ön beviszi őket az életbe, ők kiűzik önt onnét. Nem. Nem jönnek el. 10 év óta tudom. Kivörösödött szeme sarkában könycsepp gyűlt, de nem mullott le. Ó, gazdag volnék, ha megtartottam volna a vagyonomat, ha nem adtam volna nekik, akkor itt lennének, és csókokkal nyaldosnák az arcomat. Palotában laknék, szép szobáim lennének, cselédségem, meleg tűzhelyem, és ők itt zokognának mellettem férjestül, gyerekestül. Enyém lenne mindez, de így semmi. Minden a pénztől függ, még az is, hogy leányaink vannak. Ó, hová lett a pénzem? Ha kincseket hagynék örökül, akkor gyógyítatnának, ápolnának, hallanám, látnám őket. Kedves fiam, egyetlen gyermekem inkább legyek elhagyatott, nyomorult koldus. Ha egy koldust szeretnek, legalább biztos lehet benne, hogy szeretik. De nem, nem, gazdag szeretnék lenni, akkor látnám őket, vagy ki tudja. Mindkettőnek kőből van a szíve. Túlságosan szerettem őket ahhoz, hogy szerethessenek. Aki apa, az legyen gazdag, és tartsa féken a gyermekeit, mint holmi makarantos lovakat. Én pedig térden álltam előttük. A hitványak. Mostani viselkedésük csak betetőzi azt, ahogyan 10 év óta bántak velem. Uram, ha tudnál, milyen figyelmesek voltak hozzám házasságuk kezdetén. Jaj. Mindegy, 800 000 frank hozományt adtam mindegyiküknek. Nem bánhattak velem rosszul sem ők, sem a férjeik. Ki nem fogytak a becéző szóból, úgy fogadtak. Mindig volt számomra teríték az asztalukon. Férjükkel ebédeltem, azok is megbecsültek, azt hihették, még van valamim. Ugyan miért? Hiszen semmit se beszéltem ügyeim állásáról, de persze, aki 800 000 frank hozománnyal adja férjhez leányait, annak kijár némi figyelem. Figyelmesek is voltak velem, de csak a pénzemért. Cudarvilág. Én kitapasztaltam. Kocsim vittek színházba, ha akartam, ott lehettem az estéjeiken. Leányaimnak vallották magukat, elismertek apjuknak, de van nekem is eszem, semmi sem került el a figyelmemet. Láttam, mire megy ki az egész, és ez vérig sebezte a szívem. Tisztán láttam, hogy mindez csak komédia, de a bajra nem volt orvosság. Rosszabbul éreztem magam náluk, mint itt a panzióban. Nem tudtam, mit beszéljek. Nem tudtam, mit mondjak, ha a nagyvilági társaság egyik-másik tagja megkérdezte vőmtől, ki ez az úr? Ő a pénzes papa, a dúsgazdag ember, mi a manó, mondták, és a pénznek kiáró tisztelettel néztek rám. Ha tehát néha feszélyeztem is őket egy kicsit, volt mivel felettetni hibáimat. Egyébként kiben nincs hiba. Ja, egy égősebb a fejem. Halálos kínokat szenvedek e pillanatban, kedves Özsen úr, de mi az ahhoz a fájdalomhoz képest, amit akkor éreztem, amikor Anasztázi először adta értésemre egy pillantással, hogy valamilyen buta elszólással kínos helyzetbe hoztam. Ez a pillantás szinte feltépte az ereimet. Mindent tudni szerettem volna, de csak azt tudtam meg, hogy fölösleges vagyok a földön. Másnap elmentem Delfinhez, hogy vigasztalódjam, ott megint mondtam valami butaságot, amivel magamra haragítottam. Olyan lettem, mint a bolond. Egy álló hétig nem tudtam, mit évő legyek, nem mertem a szemük elé kerülni, féltem a szemrehányásaiktól, így esett, hogy a leányaim kitették a szűrömet. Istenem, te tudod, milyen nyomorult vagyok, milyen szenvedéseket viseltem el. Te megszámláltad a tördöféseket, amelyek értek, te láttad, hogy megvénültem, megváltoztam, megőszültem, gyötődtem az alatt az idő alatt. Miért ítélsz hát még ma is szenvedésre? Eléggé megbűnhődtem, hogy túlságosan szeretem őket. Eléggé megbosszulták a szeretetemet, megkínoszta kóhér módra. Micsoda ostoba tud lenni egy apa? Annyira szerettem őket, hogy visszatértem hozzájuk, mint játékos a játékasztalhoz. Leányaim, ők voltak az én bűnös szenvedélyem. Mindent pótoltak számomra, a szerelmet is. Mindkettőjüknek kellett egymás, kellettek ékszerek. Megtudtam óhajaikat a szobalányuktól, és megadtam nekik mindent, hogy jó szívvel fogadjanak, de ők minduntalan leckésztettek modoromért. Ó, egy napot se vártak vele, pirulni kezdtek miattam, így jár az, aki jó nevelést ad a gyerekeinek, de én már Nem járhattam újból iskolába. Jaj, hol vannak az orvosok, Istenem? Ha meglékelnék a fejem, kevesebbet szenvednék. Leányaim, Anasztazi, Delfin, látni akarlak. Hozassák ide őket, csendőséggel, karhatalommal. Az igazság mellettem van minden, nekem ad igazat, a természet, a polgári törvénykönyv. Kiltakozom. A haza elvész, ha az apákat lábbal tiporják. Tiszta sor, a társadalomnak, a világnak az apaság az alapköve. Minden összeomlik, ha a gyerekek nem szeretik apjukat, ha látnám, ha hallanám őket. Mindegy, mit mondanak, csak a hangjukat hallhassam, kivált Delfin hangját. Attól enyhülne a fájdalmam, de mondja meg nekik, ha majd itt lesznek, ne nézzenek rám olyan hidegen, mint szokták. Ó, barátom, kedves Özsen úr, ön nem tudja, mi az, amikor egy aranyfényű pillantás hirtelen ólomszürkévé fakul. Amióta az ő szemük nem sugárzik rám, örök télben élek. Azóta eszem a búbánat kenyerét, azért éltem, hogy bántsanak, megalázzanak. Annyira szeretem őket, hogy lenyeltem tőlük minden sértést annak a fejében, hogy néha megajándékoztak az öröm morzsáival. Egy apa, aki elbúvik, hogy láthassa leányait. Életemet adtam nekik, és ők ma egy órát nem adnak nekem. Szomjazom, éhezem. Ég egész bensőm, és ők nem jönnek el, hogy enyhítsék haláltusámat. Mert érzem, meghalok, de ők nem tudják, mi az apjuk tetemén taposni. Van Isten az égben, és akaratunk ellenére bosszút áll értünk apákért. Ó, el fognak jönni. Gyertek, csókoljatok meg, egy utolsó csókot kér útravalónak apátok. Könyörögni fog értetek, Istenhez szószólótok lesz, azt mondja majd, hogy jó leányai voltatok utóvégre, ti ártatlanok vagytok, igen, barátom, ők ártatlanok. Mondja el ezt mindenkinek, nehogy én miattam szemrehányások érjék őket, mindenről én tehetek. Én szoktattam rá őket, hogy lábbal tiporjanak, így esett jól. Ez nincs köze senkinek, sem az emberi, sem az isteni igazságszolgáltatásnak. Isten igazságtalan lenne, ha miattam elítélni őket. Rosszul rendeztem be az életem. Voltam olyan ostoba, hogy lemondtam a jogaimról. Aljasságot is elkövettem volna értük, higgy el, a legjobb természetet, a legszebb lelket is elrontotta volna ez az apai engedékenység. Nyomorult féreg vagyok. Megérdemelten bűnhődöm. Magam okoztam leányaim hibáit a kényeztetésemmel. Ma ugyanúgy kívánják a gyönyört, mint régente a cukorkát. Leánykorukban mindig megengedtem, hogy kielégítsék csitri szeszélyeiket. Minden szabad volt nekik, 15 éves korukban fogatuk volt. Én vagyok a bűnös, de szeretetből vagyok az. Hangjukra megnyílt a szívem. Hallom őket. Jönnek. Igen, el fognak jönni. A törvény rendeli, hogy a gyerekek ott legyenek, apjuk halálos ágyánál. A törvény is mellettem van. Aztán meg csak egy útjukba kerül. Megfizetem. Írja meg nekik, hogy milliókat hagyok rájuk, becsület szavamra. Elmegyek Odesszába makaronit gyártani, értek hozzá. Tervemmel milliókat lehet keresni, senki sem gondolt rá. A tészta nem romlik meg szállítás közben úgy, mint a búza vagy a liszt. Hát még a keményítő. Milliók rejlenek abban is. Nem hazudik, ha milliókról beszél nekik, és ha kapzsiságból jönnek, úgy is jó, inkább csaljanak meg, csak láthassam őket. Leányaimat akarom. Én adtam nekik az életet, ők az enyéim. Belült ágyában őszhaja szerte zilálódott, és ahogy rámerett Özsenre, abban benne volt minden elképzelhető fenyegetés. Feküdjön vissza szépen, kedves Gorió bácsi, kérlelte Özsen, majd írok nekik. Mielőtt Biason visszajön, értük megyek, ha addig nem jönnének el. Ha nem jönnének el. Ismételte zogogva az aggasztján. De hiszen meghalok. A dűtől halok meg. Igen, dühös vagyok. Egész életemet látom e pillanatban. Becsaptak. Nem szeretnek, sohasem szerettek. Napnál világosabb. Ha eddig nem jöttek, már nem is jönnek el. Mennél tovább késnek, annál kevésbé szánják rá magukat, hogy megszerezzék nekem ezt az örömet. Ismerem őket. Sohasem törődtek a bánatommal, fájdalmaimmal, óhajaimmal. A halálommal sem törődnek, gyengéd érzéseim titkát sem ismerik, igen. Látom, úgy megszokták, hogy a szívem vérét is odaadom nekik, hogy mindaz, amit értük tettem, értékét vesztette előttük. Ha ki akarták volna szúrni a szememet, azt mondtam volna, szúrjátok ki. Hú, te ostoba vagyok. Azt hiszik, minden apa olyan, mint az övék. Nem értékelnek érdemem szerint. Gyermekeik majd megbosszulnak. De hisz érdekükben áll, hogy eljöjjenek. Tudassa velük, hogy saját halálos órájukat veszélyeztetik. Egyetlen bűnükkel minden bűnt elkövetnek. Menjen már, mondja meg nekik, ha nem jönnek el, az kész apagyilkosság. Elég sokat vétettek ellenem, ne tetézzék még ezzel is, kiáltsa velem együtt, Nazi, Delfin, jöjjetek apátokhoz, szenvedése mindig olyan jó volt hozzátok. Semmi. Senki. Hát, úgy halljak meg, mint egy kutya. Elhagytak. Ez a jutalom. Gyalázatosak, gonoszok, gyűlölöm, megátkozom őket éjjel. Ki fogok kelni a koporsomból, hogy újra megátkozzam őket, mert hát mit vétettem én, barátaim? Ők a rosszak, nem? Mit beszélek? Nem azt mondta az imént, hogy Delfin itt van? Ő a jobbik kettejük közül. Ön az én igazi fiam, Özsen. Szeresse őt, mintha az apja lenne. A másik az nagyon szerencsétlen, és a vagyonuk, ja Istenem, túl sok az, amit szenvedek, vágja le a fejem, csak a szívemet hagyja meg. Krisztof, szaladj el Biasonért! Kiáltott Özsen megrémülve az aggasztján kiáltozásaitól és jajveszékelésétől. És hozz nekem kocsit, elmegyek a leányaiért. Kedves Gorió apu, idehozom őket. Erőszakkal, erőszakkal hívja a rendőrséget, a katonaságot. Mindent, mindent, kiáltott az öreg, és Özsenre vetett pillantása az utolsó volt, amelyben még értelem csillant. Szólítsa fel a kormányt, a királyi ügyészt, hogy kísértessék ide őket, követelem, de hiszen megátkozta őket. Ki mondta? Ördült fel az aggasztján. Ön jó tudja, hogy szeretem, imádom őket, ha itt lesznek, meggyógyulok. Menjen, kedves szomszéd, Drága fiam, menjen. Ön oly jó. Szeretném meghálálni, de nincs semmi mást nem adhatok, mint egy haldokló áldásától. Legalább Delfint láthatnám, hogy a lelkére kössem, rója le helyettem, és amivel önnek tartozom. Hozzá előtt, ha az a másik nem tud jönni, mondja meg neki, ha nem jön el, nem fogja őt szeretni többé. Annyira szereti önt, hogy el fog jönni. Vizet, mert elepedek. Tűzzel a fejem, tegyen rá borogatást. A lányaim keze érzem, megmentene, Istenem. Kiszerzi vissza a vagyonukat, ha én nem leszek. Ogyesszába megyek a kedvükért, Ogyesszába tésztát gyártani. Így aki ezt mondta Özsen, bal karjával megtámasztva a haldoklót, míg jobb keze a gyógyteával telt csészét tartotta. Ön nagyon szeretheti a szüleit, szólt az aggasztján, fonnyadt kezeivel szorongatva Özsen kezét. Megérti, mi az? Meghalok anélkül, hogy leányaimat láthattam volna. Mindig szomjaztam, és sohasem ihattam. Így éltem 10 éven át. 2 vőm megölte leányaimat. Igen, mióta férjhez mentek, nem voltak leányaim. Apák, követeljétek, hogy az országgyűlés hozzon új házassági törvényt. Ha szeretitek lányaitokat, ne adjátok férjhez őket, a vő, a gazember elrontja, beszennyezi gyermekünket. Ne legyen többé házasság, ne legyen az, ami elragadja tőlünk lányainkat, úgyhogy halálos óránkon nincsenek mellettünk. Hozzatok törvényt arról, hogyan kell viselkedni a gyermeknek apja halálos ágyánál. Ez vérlázító. A vőim nem engedik, hogy eljöjjenek. Alá rájuk, vesszen, Resto, vesszen az elszászi, ők a gyilkosaim, a halált vagy lányaimat. Jaj, vége. Nélkülük halok meg, nélkülük. Nazi, Fifin, gyertek át. Apátok elmegy. Csillapodjék, jó Gorió apu, maradjon nyugton, ne izgassa magát, ne gondolkodjék annyit, hogy nem látom őket, ez a halálos gyötrelem. Meg fogja látni őket. Igazán? Kiáltott örjöngve az aggasztján. Látom. Látni fogom őket, hallani a hangjukat. Boldogan halok meg, igen. Meghalok, nem akarok élni tovább, nem is bírnám ki, kínjaim egyre fokozódnak, de látni őket, megérinteni a ruhájukat, csak éppen a ruhájukat. Ez majdnem semmi, de legalább érzek valamit belőlük. Hadd fogjam meg a hajukat. A párnára hanyatlott, mint akit lebunkózta. Kezeit ide-oda mozgatta a takarón, mintha a leányai haját keresné. Áldom őket, lélegzett erőlködve. Áldom. Hirtelen elernyedt, ekkor épett be Biasom. Találkoztam Krisztoffal, mondta, kocsit hoz neked. Megnézte a beteget, felhúzta a szemhéjait, és a 2 diák meglátta a hideg, elhomályosult szemgolyókat. Nem hiszem, hogy még magához tér, szólt Biasom, megtapintotta érverését, kezét a szívére tette. A gép még működik, de az ő állapotában ez a rossz. Jobb volna neki, ha meghalna. Bizony, bolintott Rastignac. Mi lett? Halott halvány vagy? Barátom, iszonyatos síralom és jajgatás tört ki belőle. Van Isten, ó, igen, van Isten, és egy jobb világot teremtett számunkra, mert ha nem, akkor ez a mi földi létünk képtelenség. Ha nem lett volna olyan tragikus az egész, sírni tudnék, de a szívem rettentően elszorult. Hallod, sok mindenre lesz szükség. Honnan veszünk pénzt? Pesztinyák elővette az óráját. Nesze, tedd gyorsan zálogba. Nem akarok útközben megállni, nehogy egy percet is veszítsek. Krisztofot is várom. Egy fittingem sincs, majd utólag kell kifizetnem a kocsist. Pesztinyák futva ment le a lépcsőn, egyenest Resztó grófnyhoz hajtatott a Helder utcába. Képzelete az imént átélt szörnyű jelenet hatása alatt egész úton tüzelte felháborodását. Mikor az előszobába ért és Resztónét kereste, azt mondták, nem lehet vele beszélni. A grófné apjától jövök, aki haldoklik, mondta az inasnak. Uram, a gróf úr a legszigorúbban megparancsolta. Ha Resztó úr itthon van, mondja meg neki, milyen állapotban van az apósa, és jelentse, hogy azonnal beszélnem kell vele. Özsennek soká kellett várakoznia. Talán ebben a pillanatban hal meg, gondolta. Komornyik bevezette az első szalomba. Resztó nem ültette le, állva fogadta a kandalló előtt, amelyben nem égett tűz. Gróf úr, mondta Rastignac, apósa haldoklik egy nyomorúságos oduban. Nincs pénze, még tüzelőt se tud vásárolni. Az utolsókat leheli és vágyódik a lánya után. Rastignac úr, mondta hűvösen a gróf, vehette észre, hogy nem szívelem Gorió urat. Jelleme rávetette árnyékát a feleségemre. Szerencsétlenné tette az életemet, nyugalmamat felkavarta, hogy éle hale engem egyáltalában nem érdekel. Ez jellemzi iránta való érzelmeimet. A világ megróhat ezért, de én megvetem a véleményét. Fontosabb dolgaim vannak, sem hogy azzal törődjem, mit gondolnak felőlem az ostobák, vagy olyanok, akikhez semmi közöm. Resztó grófnénak nem áll módjában, hogy elmenjen. Azon kívül nem óhajtom, hogy elhagyja a házat. Az apjának lesz szíves megmondani, hogy elmegy hozzá, mihelyt teljesítette kötelességét irántam és gyermekem iránt. Ha szereti az apját, néhány perc múlva azt teheti, amit akar. Gróf úr, nem vagyok hivatva, hogy megítéljem viselkedését, a feleségének ön parancsol. De számíthatok-e a becsület érzésére? Ha igen, akkor megkérem, mondja meg a grófnénak, hogy apja egy napig sem él már, és hogy megátkozta őt, mert hiába várta a halálos ágyához. Mondja ezt el neki maga, Rastignac úr, válaszolta Resztó, akit megdöbbentett Özsen szavainak felháborodott hangsúlya. A gróf bevezette a szobába, ahol a grófné rendszerint tartózkodni szokott. Patakzó könnyek közt félig aléltan feküdt a pamlagon. Rastignac megsajnálta. Mielőtt a fiatalemberre nézett, félénk pillantást vetett férjére, mely teljes kimerültségről beszélt, testét, lelkét megtörte a zsarnoki bánásmód. A gróf fejbólintására bátorságot vett magának, hogy megszólaljon. Rastignac úr, mindent hallottam. Apám megbocsátana nekem, ha tudná, milyen helyzetben vagyok. Erre a kínszenvedésre nem számítottam, ez meghaladja erőmet. De, fordult a grófhoz, az utolsó percig ellenállok. Anya vagyok, uram. Mondja meg apámnak, hogy nem vétettem ellene, ha bár a látszat ellenem szól, kiáltotta kétségbe esetten a diáknak. Özsen megsejtette, mi rettentő válságon megy át az asszony. Némán elköszönt a házaspártól, és megdöbbenve távozott. Resztó hangjának ridegsége meggyőzte vállalkozásának sikertelenségétől. Megértette, hogy Anasztázi már nem szabad. Elrohant Nesigennéhez. Ágyban fekve találta. Beteg vagyok, barátom, mondta. A bálban meghűltem. Tüdőgyulladástól tartok, várom az orvost. Ha a halál jegyese lenne, vágott a szavába Özen, akkor is el kellene vonszolnia magát édesapjához. Ő hívja magát. Ha csak egyetlen panaszszavát hallotta volna, megfeledkezne saját betegségéről. Özen, apám talán nem olyan nagy beteg, mint maga hiszi, de kétségbe esnék, ha maga vétkesnek tartana. Úgy fogok viselkedni, hogy maga kívánja. Tudom, hogy apám bánatában halna meg, ha betegségem halálossá válna amiatt, hogy elmegyek hazulról. Jó van, mihelyt beszéltem az orvosommal, sietek hozzá. De mi az? Nincs már meg az órája? Kérdezte hirtelen, mert nem látta a láncot. Özen elpirult. Özen? Özen, ha eladta, vagy elvesztette volna, borzasztó lenne. Özen az ágy felé hajolt, és odasúgta Delfinnek. Tudni akarja? Hát tudja meg, apjának még szemfedélre sincs pénze, amelybe ma este be fogják burkolni. Az órát zálogba tettem, mert nekem sem volt már semmi. Delfin kiugrott az ágyból, az íróasztalhoz futott, kivette az erszényét, és Rastignacnak adta, csengetett. Megyek, megyek, Özen kiáltotta, csak felöltözöm, szörnyetek volnék, ha nem mennék rögtön. Menjen csak, én előbb ott leszek. Teresz! Szólt a komornájának. Hívja be, Nesigen urat, azonnal beszélnem kell vele! Özen boldog volt, hogy legalább egyik lánya jövetelét jelezheti a haldoklónak. Csak nem vidáman érkezett a Neuf Saint-Genevieve utcába, kinyitotta Delfin erszényét, hogy rögtön kifizethesse a kocsist. Az elegáns fiatalasszony erszényében pontosan 70 frank volt. Mikor belépett a szobába, Bianchon tartotta Gorió apót, és az orvosok jelenlétében a kórház sebésze operálta. Izzó műszerekkel égették a hátát, ez volt a tudomány utolsó gyógyeszköze, de már semmit sem használt. Érzi? Kérdezte az orvos. Gorió apó megpillantotta a diákot, és kérdéssel válaszolt. Ugye, eljönnek. Még megúszhatja, szólt a sebész, beszél. Igen, felelte az öregnek Özen. Delfin rögtön jön. Na lám, szólt Biason, a leányairól beszél. Úgy követi őket, mint ahogy a karóba húzott ember egy korty vízért kiált. Hagyja abba, szólt az orvos a sebészhez. Semmit se tehetünk, menthetetlen. Biason és a sebész végigfektette a haldoklót a piszkos nyoszolyán. Váltani kellene a fehér neműjét, mondta az orvos. Ha nincs is több remény, tisztelni kell ember voltát. Visszajövök, Biason. Ha nyög, adja neki ópiumot. A sebész és az orvos távozott. Bátorság, fiam, szólt Biason Rastignachoz, mikor magukra maradtak. Adjunk rá tiszta inget, és cseréljük ki az ágyneműjét, szólj Szilvinek. Hozzon lepedőket, és segítsen nekünk, Özen elment. Bokéné és Szilvi éppen terítettek. Rastignac első szavaira hozzálépett az özvegy édeskés mosolyjal, mint egy bizalmatlan koffasszony, aki nem akarja elveszíteni a pénzét, de a vevőt sem szeretné megsérteni. Kedves Özen úr, mondta, ön éppen olyan jól tudja, mint én, hogy Gorió apónak egy filérje sincs tiszta ágyneműt adni egy embernek, aki szemét lehújni készül, annyit jelent, mint keresztet vetni a holmira, hiszen egy lepedőt mindenképpen fel kell áldozni szemfedőnek. Ön tartozik 140 frankkal, számítson hozzá 40 frankot a lepedőkért, azon kívül még néhány apróságot, a gyertyát, amit Szilvi ad majd, az együttvéve kitesz legalább 200 frankot. Ekkora összeget elveszíteni egy szegény özvegynek nem áll módjában ennyi. Özen úr, legyen igazságos, épp eleget vesztettem 5 napja, mióta házomban egymást érik a bajok. 10 tallért adtam volna, ha azon a napon, amikor ön mondta, a vénember csak ugyan elmegy a házból, az ilyesmi rossz hatást tesz a lakóimra. Legszívesebben kórházba szállítatnám. Képzelje magát a helyzetembe, a panzióm mindennél előbbre való nekem, abból élek.
Özsen fölrohant Gorjó apóhoz. Biasom, hol van az órámért kapott pénz? Az asztalon 360 és egy néhány frank maradt. Egyelőre kifizettem apró cseprő adósságainkat. A pénz alatt ott az állok cédula. Özsen leszaladt a lépcsőn. Itt a pénze, Bokényi, mondta utálkozva Rastignac. Rendezzük a számlát. Gorjó úr nem soká lesz már önnél. Én meg, igen, a Szent Mihály lován viszik ki majd a házból, szegény öreget, szólt az özvegy, öröm és mélabú váltakozott a képén, ahogy megolvasta a 200 frankot.
Végezzünk már,
sürgette Özsen.
Szilvi, vedd elő a lepedőket és segíts fönn az uraknak, remélem nem feledkezik meg Szilviről,
súgta Bokényi Özsennek, már 2 éjszakát átvirasztott. Alig, hogy Özsen hátat fordított neki, az öregasszony a szakácsnőjéhez futott. Vett ki a foltozott lepedőket a 7-es számú csomóból. Jó ez egy halottnak, súgta. Özsen már felment a lépcsőn, nem hallotta háziasszony szavait. Dologra, mondta Biasom, ráadjuk a tiszta inget, tartsd egyenesen. Özsen az ágy végéhez állt, és felültette a haldoklót. Biasom a fején át ráhúzta az inget, az öregember olyan mozdulatot tett, mint a melléhez akarna szorítani valamit, és tagolatlan kiáltásokat hallatott, mint egy állat, hogy nagy fájdalmai jelét akarja adni. Szólt Biasom. Egy kis hajfonatot keres, meg egy medáliont, amit az imént vettünk el tőle, hogy rátehessük a köpölyözőket. Szegény ember, adjuk vissza neki. Ott vannak a kandallón. Özsen elvett a párkányról egy hamvas szőke hajfonatot. Gorjó feleségének a hajából sodorhatták. A medalion egyik felén Anasztazi, másikon Delfin nevét olvasta. Gorjó állandóan a szíve fölött hordta szeretetének ezt a jelképét. Belül a finom, sejmes fürtök bizonyára leányainak gyerekkorából származta. Elnyújtott ijesztő nyöszörgés jelezte megkönnyebbülését, mikor a medáliont a mellén érezte. Még egyszer és talán utoljára nyilatkozott meg az érzékelő képessége, aztán, mintha visszahúzódott volna abba a titkos központba, ahonnét indulataink kiáradnak, majd visszatérnek. Görcsösen eltorzult arcán bágyat öröm jelent meg. A 2 diákot annyira megdöbbentette az érzelmi erő, mely túlélte az öntudatát, hogy forró könnyeket hullattak. A haldokló hirtelen örömkiáltásba tört ki.
Bázi, Pipin!
Még él, mondta Biasom. Mire jó neki? Kérdezte Szilvi. Szenvedésre, válaszolt Rastignac. Biasom letérdelt és intett Rastignacnak, térdeljen le ő is. Biasom a beteg térdhajlása, Rastignac az ágy másik oldalán, háta alá tolta a karját, így közös erővel felemelték, Szilvi az ágy mellett állt, majd kellő pillanatban elvette a piszkos lepedőt, és másikat tett a helyére. Nyilván az arcára hulló könnyektől megtévesztve, Gorjó utolsó erejét megfeszítve kinyújtotta kezeit, a 2 térdelő diák fejéhez ért, szenvedélyesen a hajukba markolt, és halkan suttogta.
Anyakáim. Az elröppenni készülő lélek sóhaja volt ez a szó. Szegény jó ember, mondta Szilvi. Meghatott ez az utolsó érzelemtől túráladó esdeklés, amelyet egy rettentő, akaratlan hazugság váltott ki a szerencsétlenből. Az apa utolsó sóhaja boldog sóhaj volt. Egész életét magában foglalta ez a sóhaj, végső percében is ámította önmagát. Kíméletesen visszafektették ágyára Gorjó apót ettől a pillanattól kezdve, arcán megmerevült immár öröm és fájdalom, tudatlan szervezetének élethalál harca. Csak időkérdése volt, hogy bekövetkezzen a vég. Így maradt pár óráig, úgy áll majd be a halál, hogy észre sem vesszük, még csak örögni sem fog. Agya már nem működik. Ebben a pillanatban sietős, könnyű női léptek hallatszottak a lépcsőn. Elkésett, szólt Rastignac. Nem Delfin volt, hanem Terez, a komornája. Zsen úr jelentette, rémes jelenet volt a báró és a báróné közt a pénz miatt, amit szegény úrnőm kért, az édesapja részére elájult, orvost hivatunk, eret kellett vágni rajta, szívettépő volt, hogy csikoltozott, apám meghal, még egyszer látnom kell a papát, elég Terez. Most már hiába is jönne, Gorjó úr, nincs eszméletnél. Szegény öreg úr, olyan rosszul van, szólt Terez. Rám itt már nincs szükség, fél öt a vacsora után kell néznem, mondta Szilvi. A lépcsőn majdnem összeütközött Tröstónéval. Grófné komor és félelmes jelenség volt. Mereven nézte az egyszál gyertyával megvilágított halálos ágyat, és szemét elöntötte a könny apja láttára, akinek arca még az élet utolsó remegésétől vonaglott. Biasom tapintatosan visszavonult. Nem tudtam elég korán elszökni, szólt a grófné Rastignachoz. A diák szomorúan bólintott. Rastignac lehajolt és megcsókolta apja kezét. Bocsáss meg, apám, azt mondtad, a hangom vissza fog szólítani a sírból. Jöjj vissza egy pillanatra az életbe, hogy megáld bűnbánó leányodat. Hallgass meg, rettenetes. Te vagy az egyetlen, akitől a földön még áldást várhatok. Gyűlöl az egész világ, egyedül te szeretsz. Még a gyerekeim is gyűlölni fognak. Vigy magaddal. Szeretni és ápolni foglak már. Már nem hallja a szavam, őrült vagyok. Térdre esett, és tébolyult szemmel nézte az emberroncsot. Teljessé vált a szerencsétlenségem, mondta, és ránézett Özsenre. Krájé megszökött óriási adósság hátrahagyásával. Megtudtam azt is, hogy megcsalt. Férjem sohasem bocsát meg, és az egész vagyonom fölött ő rendelkezik. Oda minden illúzióm. Jaj, ki miatt árultam el az egyetlen szívet. Szívet, apjára mutatott, amely engem imádott. Megtagadtam, eltaszítottam őt, ezer fájdalmat okoztam neki. Én nyomorult. Ő tudta, szólt Rastignac. Ebben a pillanatban Gorjó apó görcsös erőlködéssel kinyitotta a szemét. A grófné reménykedést kifejező arcjátéka nem volt kevésbé borzalmas, mint a haldokló tekintete. meghallotta volna, sikoltott az asszony. Nem, mondta mintegy magának, és leült az ágy mellé. Mint hogy Rösszó néha az apja mellett kívánt maradni, Özsen lement, hogy egyen valamit. Többiek már együtt voltak az ebédlőben.
Na, mondta a festő, úgy látszik, egy kis haldokló dráma folyik odafenn. Sál, szólt rá Özsen. Úgy gondolom, kevésbé gyászos tárgyat választhatna, ha tréfálni való kedve van. Hát mert nevetni sem szabad, feleselt a festő. Különben is biasan azt mondja, hogy az öreg nincsen tudatánál. Nos, szólalt meg a múzeumi tisztviselő, úgy hal meg, ahogy élt.
Apám meghalt,
sikoltott a grófné. Erre a borzalmas sikolyra összeszaladt Szilvi, Rastignac és Biasom. Ájultan találták Rösztónét, fölélesztették és levitték a várakozó kocsihoz. Özsen rábízta Terezre, meghagyta neki, hogy kísérje el Genéhez. Most aztán igazán meghalt, mondta Biasom, mikor belépett az ebédlőbe.
Asztalhoz, uraim, mert kihűl a leves, szólt Vokéné, a két diák egymás mellett foglalt helyet. Mi most a teendő, kérdezte Özsen Biasontól. Lecsuktam a szemeit, betakartam úgy, mint illik. Bejelentjük a halálozást, és a kerületi orvos megállapította, majd szemfedőbe varják a megboldogult utakét, és eltemetik. Mi más történhetne? Nem fogja többet szagolgatni a kenyeret? Így, szólt az egyik lakó az öreg Gorió arcfintorát utánozva.
Ördögbe is, uraim, szólalt meg a házi tanító. Hagyják már békében nyugodni Gorió apót, ne rágódjunk rajta örökké. Egy óra óta a legkülönfélébb mártásokban tálalták fel nekünk. Ami szép Párizsunk egyik legnagyobb előnye, hogy itt születhet, élhet, meghalhat az ember anélkül, hogy bárki törődne vele, használjuk ki a civilizációnak ezt az előnyét. Ma meghalt vagy 60 ember, csak nem akarjuk végig gyászolni párizsi hekatombákat. A Gorió bácsi elpatkolt, annál jobb neki. Ha önök annyira imádták, hát virrasszanak a teteménél, de minket hagyjanak ebédelni.
Bizony, mondta az özvegy, jobb neki, hogy meghalt. Szegény sokat bánkódhatott életében. Ez volt a gyászbeszéd egy ember fölött, aki Özsen szemében az apaság élőszobra volt. Panzió 15 vendége a szokott társalgásba kezdett, Özsen és Biasom hamar végzett az evéssel. Iszonyattal töltötte el őket a kések világ zörgése, a beszélgetők nevetgélése, a közönyös arcok, falánk kifejezése, az egész nem törődöm társaság. Elmentek papot keresni, aki éjjel imádkozva virrasszon a halott mellett. A rendelkezésükre álló kevés pénzhez mérten kellett elvégezniük az utolsó teendőket a halott körül. Este 9 óra felé ravatalozták fel a hullát kopár szobában két gyertya közé. Egy pap virrasztott mellette. Rastignac megtudakolta tőle a temetés és a halotti mise árát, majd néhány sorban megkérte a szigenbárót és Rösszó grófot, küldjék el megbízottaikat és fedezzék a költségeket. Krisztoffal elküldte a leveleket, aztán lefeküdt, és a halálos fáradtságtól nyomban elaludt. Másnap reggel Biasón és Rastignac volt kénytelen elmenni, hogy bejelentsék a halálesetet. Ezt délfelé a kerületi orvos hivatalosan megállapította. 2 óráig egyikvő sem küldött pénzt, senki sem jelentkezett a nevükben. Rastignac kénytelen volt kifizetni a papot. Szilvi 10 frankért hajlandó volt megmosdatni és szemfedőbe varni a halottat. Özsen és Biasón kiszámította, hogy alig ha lesz miből fedezniük. A temetés költségeit, ha a halott hozzátartozói semmivel sem akarnak hozzájárulni. Így hát a medikus maga vállalta, hogy a holttestet befekteti egy szegény koporsóba, amelyet a kórházból hozatott, mert így olcsóbb volt. Ted csúffá ezt a hitvány népséget, mondta Özsennek. Vásárolj 5 évre sírhelyet a Père Lachaise temetőbe, és rendelj 3. osztályú temetést a templomban és a temetkezési vállalatnál. Ha a hozzátartozók vonakodnának megtéríteni a kiadásaidat, írasd rá a kőre. Itt nyugszik Goriot, Rösszó grófnő és Nassigen báróni apja, eltemetve 2 diák költségén. Özsen csak a Nassigen és Rösszó házaspároknál tett hiába való kísérletek után fogadta meg barátja tanácsát. A kapunál tovább nem jutott. A portásoknak szigorú utasításuk volt, hogy ne engedjék be. A kegyelmes úrék senkit sem fogadnak, mondták. Meghalt az apjuk, és mély gyászban vannak. Özsen elegendő tapasztalatot szerzett a párizsi társaságban, tudta, hogy hasztalan erőltetni a dolgot. Szíve elszorult, mikor látta, hogy képtelen bejutni Delfinhez. A portásfülkében ezt írta neki. Adjon el egy ékszert, hogy apját tisztességgel el lehessen temetni. Megkérte a báróházmesterét, hogy zárt borítékot Terez útján juttassa el úrnőjéhez. A portás azonban a bárónak adta át a levelet, aki tűzbe dobta. Özsen miután megtett minden intézkedést, 3 óra tájt visszament a panzióba. Nem tudta elfojtani könnyeit, mikor az elhagyott utcára nyíló rácskapu előtt 2 székre helyezve látta a fekete posztóval úgy, ahogy letakart szegényes koporsót. Mellette ezüstözött részből való szentelt víztartó állt abban silány, szentelt vízhintő, amelyhez még senki sem nyúlt. Még csak fekete posztóval sem szögezték ki a kaput. Igaz szegény temetés volt, pompa, gyászkíséret, batárok és hozzátartozók nélkül. Biason, akinek kórházi elfoglaltsága volt, pársorban értesítette Rastignacot, hogy mit végzett a templomban. A gyászmise megfizethetetlenül sokba kerül, írta, be kell érni az olcsóbb vecsernyével már intézkedett Krisztof útján a temetkezési vállalatnál. Özsen miután elolvasta Biason irkafirkáját, meglátta Vokéné kezébe Goriot apó medalionját a 2 lány hajfürtjével. Hogy merte ezt elvenni? Rivalt rá. Talán bizony ezzel kellett volna eltemetni. Színaranyból van? Válaszolta Szilvi. Hát persze, szólt felháborodva Özsen. Ezt a tárgyat, az egyetlent, ami a leányaitól maradt neki, hadd vigye magával a sírba. Előállt a halottas kocsi. Özsen kinyitotta a koporsót, és kegyelettel az öreg mellére tette a medaliont, amely Delfint és Anasztazit idézte, mint ártatlan kislányokat. Amikor még nem okoskodtak, ahogy apjuk a halálos ágyon mindegyre mondogatta. Rastignac Krisztof és 2 sírásó kísérte a koporsót, amely a Neuf-Saint-Genevieve utcához legközelebb eső Saint-Étienne-du-Mont templomba vitte a szegény embert. A kis alacsony sötét kápolnában tették le a koporsót. A diák asztalon kereste Goriot apó leányait és férjüket, egyedül volt Krisztoffal, aki kötelességének tartotta, hogy megadja a végtisztességet annak az embernek, akinek révén néhányszor busás borra valóhoz jutott. Mialatt a papokra, a minisztráns fiúra és a sekrestjére várakoztak, Rastignac megszorította Krisztof kezét, de szó nem jött az ajkára. Bizony Özsen úr, mondta Krisztof. Tisztességes, jólelkű ember volt, a lénynek sem vétett, soha rosszat nem cselekedett. Jött a 2 pap, a minisztráns fiú és a sekrestjés. Megadtak mindent, amit 70 frankért kívánni lehetett olyan korban, amikor az egyház már nem elég gazdag ahhoz, hogy ingyen adhassa imáit. Papok Zsoltárt énekeltek, a Liberál és a De Profundist. 20 percig tartott a szertartás, csak egy gyászkocsi volt a pap és a minisztráns részére. Felajánlották, hogy magukkal viszik Özsent és Krisztofot. Nincs gyászkíséret, mondta a pap, gyorsan hajthatunk, hogy el ne késsünk, már 5:30. Mikor a koporsót betették a halottas kocsiba, két üres hintó jelent meg, és követték a menetet a Père Lachaise temetőig. Az egyik Rösztó gróf, a másik Nussigen báró címerét viselte. 6 órakor Gorjó apó koporsóját leengedték a sírgödörbe. Leányainak szolgái állták körül. Ezek a papokkal együtt eltűntek, miután az elmondta a rövid fohászt, amivel a diák pénzéért tartozott a halottnak. A két síráson néhány lapát földet, éppen csak, hogy a koporsóra dobott. Aztán kiegyenesedtek, és borravalót kértek Rastignactól. A diák kiforgatta zsebeit, de semmit sem talált. Bennük kénytelen volt Krisztoftól kölcsönkérni 20 szút. Ez az önmagába véve jelentéktelen eset gyötrelmessé fokozta a szomorúságát. Beesteledett, a nyírkos félhomály felborzolta idegeit. Még egy pillantást vetett a sírra, és belihullatta utolsó ifjúi könnyeit. Tiszta szív szent érzelmeiből fakadtak ezek a könnyek, s a földről az égre lövelték sugárzó fényüket. Özsen keresztbe fonta a karjait, és az égen vonuló felhőket nézte. Így hagyta magára Krisztof. Rastignac a temető emelkedő része felé vette útját, elnézte a Szajna két partján zegzugos körvonalakkal húzódó Párizst, ahol már kigyúltak a lámpafények. Szeme mohon tapadt a város ama részére, amely a Vendôme tér oszlopa és az Invaldusok kupolája közt terül el. Ott élt az előkelő társaság, amelybe minden áron bejutni törekedett. Olyan pillantást vetett erre a zsibongó óriás mélykasra, mintha előre ízlelné a mézet, és kiejtette száján ezt a nagyszerű mondatot. Most mi rajtunk a sor? A társadalom arcába vágott, merész kihívás első tetteként Rastignac elment vacsorázni Nussigen báróékhoz. Vége.